Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bódi Mária Magdolnát idén április 26-án avatják boldoggá Veszprémben. Rádiónkban Pétemesi Tamás atya, Liliummal és Vérrel című életrajzi könyvéből elevenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a Veszprémi Érsekség készítette, felolvassa Kis Dávid.
Bíró néni, aki Magdit, mint máma pusztai kislányt bevezette a szeretett szolgálatba, emlékszik, hogyan tanítgatta őt oltárt díszíteni. Kezdetben nem volt ízlése hozzá, de törekvő és másoktól tanácsot szívesen fogadó természete volt. Idővel tökéletesen elsajátította Bíró néni művészetét. Elmondta részletesen később, hogyan díszítette fel litéren az oltárt. Jó volt ez így, mert iparkodtam, hogy nagyon szép legyen. Egyik Péter Pál ünnepen, mondja Bíró néni, már reggel 5 órakor megjelent Magdi egy frissen szedett hatalmas mezei virágcsokorral. Korapirkadáskor már a mezőn volt érte. Nem sajnálta az áldozatot az úrházának szépségéért. Később, amikor már leányegyesületet vezetett, nagy gonddal kapcsolta be lányait az oltárdíszítés munkájába. Az oltárdíszítés olyan, mondta, mint amikor a menyasszony várja a vőlegényét. Természetes, hogy csinosítja magát. Ezzel fejezi ki, hogy övé a szíve, jegyesére gondol. Így kell az oltárdíszítéssel kifejeznünk, mennyire kedves az Úr Jézus nekünk, és milyen nagy szeretettel várjuk őt oltárunkra a Szent Misében. 1935 nyarán Bírónéni és Magdi a szívújság terjesztésével kapcsolatban nagyszabású vállalkozásba kezdtek. Épült a templom Balatonfűzfőn, ami nem azonos a fűzfőgyár telepivel, amibe egy kőoltárt szerettek volna, amit maga a megyés püspök szentelt volna fel. A szívújság 20%-os viszonteladói jutalékából süteményt készítettek, aminek árát átadták kőoltár céljára. A templom 1936 nyarán elkészült, és dr. Roth Nándor a veszprémi megyés püspök szentelte fel. Jellemző Magdi gyermekded lelkületére, ekkor még csak 15 éves volt, hogy amikor az idős főpásztort a hosszú szertartás alatt megizzadva, kimerülve látta, szokásos lelkesedésével fordult a többiekhez. Imádkozzunk érte, nehogy megfázzék, nem szabad semmi bajának történnie. Az egyházközségi munkák közé tartozott különféle gyűjtések rendezése, szegény családok és betegek látogatása, segélyezése, az első áldozók szeretet reggeliének összehozása, elkészítése, a lelki gyakorlatos szentbeszédekre a hívek toborzása, stb. Magdi ezekre a munkákra mindig készségesen vállalkozott. Lelkiismeretesen és megbízhatóan végezte mindegyiket. Pedig gyakran megalázó udvariatlansággal, gorombasággal utasították vissza szolgálatát. Csípős megjegyzéseket tettek rá. Soha sem említette, hogy a részleteiben milyen kellemetlenség érte, de mindenki tudta, mit jelent egy ilyen munka. Magdi jótékonykodási stílusához tartozott az észrevétlenség, amennyire az lehetséges volt. Nem harangozta be, amire készült, meglepetésben részesítette a rászorulókat. Ha megtudta, hogy valamelyik szegény családban gyermeket várnak, az Oltár Egyesület vándorkelendje akciójához fordult érdekükben. Gyakran valaki mással küldette ki a ruhácskákat, csak hogy egészen háttérben maradhasson a gondoskodó. Ugyanazzal az áldozatos figyelemmel ápolta bírónénit is egy alkalommal. Éppen kedveskedni akart neki teljes kukoricával, amikor epegörcsök között találta. A bácsitól megkérdezte, hogy ilyenkor mit szoktak tenni, hogy megkönnyebbüljön a beteg. Ezután teát főzött, fedőt melegített a beteg felmelegítésére. Folytatta a félbehagyott főzést a háziak számára, majd elmosogatott, felmosta a konyhát, és csak azután indult a gyárba a délutáni műszakra. Este 10 óra után még visszajött érdeklődni betege után. Ez elég nagy kitérőt jelentett a kerékpározásban, de szívesen tette. Bármikor jött, mondta el bírónéni, szó nélkül folytatta a munkát, amikor észrevette, hogy gyengélkedem. Ilyenkor nem engedett dolgozni. Magdi irtózott attól, hogy mások kínos helyzetbe kerüljenek ő miatta. Egyszer az öltözőből ellopták az óráját. Elő lehetett volna keríteni a tettest motozással, de nem akarta, hogy ő miatta átkutassák társait. A tolvaira megszégyenítő büntetés várt volna, és esetleg elbocsátás is. Inkább engedte, hogy órája elvesszen. Otthon persze szemrehányást kapott, amiért nem vigyáz jobban holmiára. Hallgatott. Utolsó évének legkedvesebb munkaterülete a Dolgozó Lányok Egyesületi gyűlése volt. Megbeszélte leányaival, hogyan segítsenek másokon. Bevezette társait abba a munkába, amit eddig magányosan gyakorolt. Különös szeretettel gondolt azokra a fiatal asszonyokra, akiknek családon belül nem volt segítőjük pár hetes vagy hónapos kicsi gyermekük gondozásában. Megszervezte a megsegítésüket. Nem tett különbséget, hogy melyik édesanyja katolikus és melyik protestáns. A vegyes vallású községekben az egyes buzgó katolikus asszonyok kifogásolták, hogy katolikus lányok protestáns asszonyokat segítenek. Magdi nem törődött a kifogással, emberi szempontokra nem adott, amikor felebaráti szeretetről volt szó. Többször előfordult, hogy éjszakai műszakot cserélt kisgyermekes anyákkal, hogy azok a gyári munka mellett éjszaka kicsinyeikkel lehessenek. Ezt a lányok közül nagyon kevesen követték. Áldozatkészsége mellett volt alkalma a türelem erényét is gyakorolni. Semmi kudarc nem törte le. Minden rosszul sikerült próbálkozásában a humort kereste, nem a bosszúságot. Amennyire erejük és idejük engedte, az egyesület leányai törődtek a rászoruló öregekkel is. Takarítottak náluk, élelmet vittek nekik, segélyezték őket. Egyikük az undortól rosszul lett, amikor egy öreg bácsi köpeteit mosták fel a padlóról. Köszönet helyett zsémbelt az öreg. Nem engedte, hogy ablakot nyissanak. Takarítás közben leesett egy faragvány a rozoga ágyról.
Eltörték az új ágyamat,
felelte föl háborodva az öreg. Magdi feleselés helyett kuncogni kezdett. A jókedv átragadta két kislányra is. Nagyon tetszett nekik, hogyan tud Magdi mókát csinálni a balesetből. Más alkalommal egy javításra szorult gyermekingecskére fordítva varták fel a foltot. Nagy megpróbáltatás volt számukra kellő komolysággal végighallgatni a komoly intelmeket és kifogásokat az ilyen munkáért. Megígérték, hogy máskor gondosabbak lesznek. Kis proli gyerekeket, kócos kislányokat fésülgettek, mosdattak, akiknek édesanyja beteg volt. Az ilyen szolgálatban megesik, hogy nem kívánt lakók gyarapítják a gondozók dús fürtjeit. Különösen, ha olyan sűrű hajfonatos erdőre találnak, mint Magdi kontyocskája. Magyarán szólva, bizony, megtetvesedtek. Ettől a nem éppen nemes gondtól sok fésülködéssel és sok kacagással igyekeztek megszabadulni. Miért is bosszankodtak volna? Elvégre Isten dicsőségére a felebaráti szeretet szolgálatában kellett megismerkedni a vadászat eme nemes szenvedélyével. A Litéri Dolgozó Lányok Egyesülete 1944. novemberének végén nagy vállalkozásba kezdett. Megtudták, hogy Balatonfüreden katonakórházat állítottak fel. A sebesülteknek hiányzik az otthonra emlékeztető jobb falat. Végigjárták a falut és gyűjtögettek a katonáknak. Az összegyűjtött anyagból, nagy sütéssel, főzéssel egy szekérre való kész élelmet, szeretett csomagokat készítettek. Magdi tárgyalt a kórház vezetőségével, fuvarosokat szerzett. Egyik vasárnap, kora délután elindultak. Magdinak volt arra is gondja, hogy megkérje lelkipásztorait kísérőnek. Másképpen tárgyalnak velünk, ha vezető férfiak is lesznek közöttünk. Felejthetetlen élmény maradt, ahogyan a sebesült katonák fogadták nem csak a jobb falatot, hanem a szeretetet, ami a kislányok szeméből sugárzott a szenvedő férfiakra. A vasúti közlekedés már igen hiányos és bizonytalan volt, ezért kellett szekéren utazni. Hazafelé esett a késő őszi eső. A vidám nótaszó minden kellemetlenséget felettetett. A háborús időkben bevezették a jegyrendszert élelemre is. Cukorhoz jutni csak jegyre lehetett. István atyával együtt mi a cukorbeszerzés érdekében dohányjegyeinkkel gazdálkodtunk. Szerettünk volna a gyári tanoncfiúknak fagylalt délutánt rendezni. A fiúk közül is jó páran dohányjegyeikért cukorjegyeket szereztek. A szükséges pénz összegyűlt. A fiúkat nagyon lelkesítette, hogy gondolnak rájuk is. A fagylalt délután előkészítésében és megrendezésében Magdi volt a fő munkatárs. Nagy problémát jelentett a fagylalt ízesítése, mert semmit sem lehetett már kapni. Magdi ötlete volt, hogy karamellfagylaltot kell csinálni, mert ahhoz újabb anyag még nem kell. A megrendezés, a kedves felszolgálás, a jó kedv és hangulat megteremtése főleg Magdi érdeme volt. A fiúk nagyon boldogok voltak, hogy őket, a gyárban lenézett tanoncokat ilyen kedvességben részesítették. Tudták, hogy az egésznek lelke Magdi volt, aki sokkal több volt szemükben, mint egy gyári munkáslány. Jól sikerült a fagylalt délután. Azonban következett a prózai mosogatás, rendcsinálás. Ez már nem olyan kedves munka, mint a vendéglátás. Magdi csaknem egyedül, ugyanolyan lelkesedéssel végezte a mosogatást, a konyhafeltörlését, a takarítást, mint amilyen szeretettel szolgált fel a tanonc vendégeknek. Olyan ragyogó tisztaság lett a konyhában, hogy István atya édesanyja, aki velünk volt, örömét és csodálkozását fejezte ki ennek láttán. Kérte is fiát, hogy eszközölje ki a gyár vezetőségénél, hogy Ilona helyett Magdit rendeljék ki a plébánia szolgálatára, ugyanis a bejáró takarító a gyártól kapta a fizetését, mint rendes gyári dolgozó. Mindketten jót derültünk a gondos édesanyja ötletén. A papfiú kedvesen elmagyarázta édesanyjának, hogy bár Magdi kitűnően végzi ezeket a munkákat is, rá sokkal fontosabb munkakör vár a plébánia életében. Ilonka jelen volt ennél a beszélgetésnél. Nem érezte meg szégyenülve magát, nem volt féltékeny Magdira, mert nagyon szerette őt, és a legmesszebb menőkig elismerte Magdi kiválóságait. Káplán szobámban takarítani az általam végzett szentmise idején szoktak. Ahogyan emlékszem, egyik hétköznap felcseréltük a misék sorrendjét. Magdi István atya szentmiséjén volt, utána én miséztem. Szentmise után szobámba mentem, és ugyancsak elcsodálkoztam. Fény lett és ragyogott minden az egyszerű szobámban. Biztos voltam benne, hogy nem Ilonka takarított, mert bár szépen dolgozott, ilyen nagyszerű munkát nem végzett. Mentem reggelizni, és kérdeztem Ilonkát. Ki takarított nálam ma reggel? Ugye észrevette az atya, hogy nem én? Magdi segíteni akart nekem, mert volt egy kis ideje. Kértem, hogy takarítson ki atya szobájában. Aki őszintén szerette Magdit, nem tudott féltékeny lenni rá. Utolsó karácsonyán ruhát varrogattak a szegény gyerekek számára. Ezt is Magdi szervezte meg. A gyártelepi hangyában még lehetett kapni némi anyagot. Az anyagot a Szent Antal persely terhére vásárolták meg. A munkát közösen végezték. Magdi szabta ki a ruhákat, aztán megmutatta, hogyan készítsék el. Az utolsó nagy sikerű rendezvény a Dolgozólányok Egyesületében az ápolónői tanfolyam volt. Több mint 70-en jelentkeztek az egy hétig tartó kurzusra. Magdi pápáról hívott egy okleveles ápolónőt, szakképzett irányítónak és előadónak. Egy-egy előadást az ott állomásozó katonaorvos is vállalt. A túlzsúfolt faluban sehol sem tudtak lakást szerezni, ezért az előadó ápolónő és Magdi az épülőfélben lévő községháza félig kész termében húzták meg magukat. Nem akarta őt magára hagyni. Így vállalt sors közösséget a fiatal ápolónővel, aki egyébként épp oly vállalkozó szellemű leány volt, mint ő.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Péter Messi József Liliummal és vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök reális esélyt lát a megállapodásra a szolgáltatások árairól a bankszektorral, és reméli, hogy sikerül egyességre jutni a telekommunikációs szolgáltatókkal is. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kifejtette, három területen történtek olyan áremelkedések, amelyek súlyosan érintették a magyar családokat. Kifejezetten gyötrelmes dolgok ezek, fogalmazott. Az egyik az élelmiszer áraknak az emelkedése, ott kellett a leggyorsabban beavatkozni. A második terület a szolgáltatásoké. Harmadik területként a banki szolgáltatásokat jelölte meg. Rámutatott, reális esély van a megállapodásra. Úgy fogalmazott, jogos az az igény a magyar állam részéről, hogy a banki szolgáltatások ára ne növekedjen a jövőben. Fontos és egyúttal fő cél, hogy minden utolsó óvodai évében lévő gyermek napi szinten részesüljön olyan fejlesztésben, ami segíti őt az iskolára való felkészülésben, hangsúlyozta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára. Balatoni Katalin azt mondta, a világ változása és gyorsasága az óvodára is hatással van. Ennek kapcsán kérték a pedagógusok és igazgatók véleményét arról, hogy ez a változás milyen irányú, mit tapasztalnak ők. A visszaküldött kérdőívek alapján bebizonyosodott, hogy a gyermekek készség és képesség szintje az elmúlt 5 évben az iskolába való belépéskor nagy mértékben csökkent, közölte a helyettes államtitkár, példaként említve a beszédkészséget, a szociális és mozgásos kompetenciákat, amelyek hatással vannak a pedagógiai munkára is. Azért kezdtünk el ezzel foglalkozni, mert ez, amikor a gyermekek az óvodából átkerülnek az iskolába, egy nagyon fontos életszakasz, és ennek a sikeressége jelentős kulcs a gyermekek további életében is. Több mint kétszeresére emelkedett a bölcsödei férőhelyek száma Magyarországon 2010 óta, és 900 olyan településen hoztak létre bölcsödét, amelyen korábban nem volt ilyen intézmény, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Baranya megyei Villányban. Kont Zsófia a településen 420 millió forintos fejlesztési forrásból épülő, új, több mint 400 négyzetméteres tervezett két csoportszobás 28 férőhelyes bölcsöde alapkőletételén emlékeztetett. Még 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely állt rendelkezésre, ma már csak nem 70 ezer. A jövőben még több támogatást igyekeznek nyújtani a családoknak. Ennek a folyamatnak a részeként javítják a családok anyagi helyzetét, így több lépcsőben bevezetik a 2 vagy annál több gyermeket nevelő édesanyák adómentességét, továbbá segítik az otthonteremtés ügyét, valamint a család és a munka közötti egyensúly megteremtését is. Újra kezdi az ármegállapodási tárgyalásokat Kína és az Európai Unió az elektromos járművek ügyében. A pekingi kereskedelmi minisztérium szóvivője hangsúlyozta, a döntés a kínai és uniós cégek közötti ipari és beruházási együttműködés stabil alapjainak megteremtését szolgálja. A biogáz és biometán előállítást támogató 40 milliárd forintos programot indít a kormány a jedlikányos energetikai programon belül. A program célja, hogy a jelenlegi 200 millió köbméteres kapacitásról duplájára bővüljön a magyarországi biogáz előállítás volumene. Már lehet jelentkezni az Igent mondok online női lelki gyakorlatra. A lelki gyakorlatot szervező Jézus Szíve Társasága közlése szerint már lehet jelentkezni az idei Igent mondok online női lelki gyakorlatra. A szervezők arra buzdítják az érdeklődőket, hogy az immár 5. éve együtt imádkozó női lelki közösségnek egyre több tagja lehessen, bátran jelentkezzenek az online női lelki gyakorlatra. Ez idén is május hónapban lesz, melyhez személyes ima alkalmak is kapcsolódnak. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő valószínű. Csak az északkeleti szél élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul, estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a megtérés útjáról a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Nagybőjt negyedik hetében találkozunk a tisztelt rádióhallgatókkal. A Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai nevében is szeretettel köszöntöm Önöket a Hitvalló mai adásában. Szögecki Sára, Takács Máté és Pálinkás Máté mai beszélgetőtársaim. Mióta a nagybőjti időszakot éljük, már elemeztük a nagybőjtnek a lelki gyakorlatait, amelyeket az egyház a kezünkbe ad, mint eszközök. Ez volt az imádság, a böjt és az alamizsna, vagyis a jó cselekedetek gyakorlása. Mindez azonban mit sem ér, hogyha a legfontosabbra el nem vezet bennünket a nagybőjti időszak során, ez pedig a bűneink tudatosítása, azoknak az őszinte szívből való megbánása, és az ebből való felébredés, a megtérés. Így a mai adásban szeretnénk erre rávilágítani kicsit, mi is a bűn, mit jelent számunkra, hogyan kell azt kezelni, és milyen útja és módja van a bűnbánatnak és a megtérésnek. Meg tudnátok mondani számomra egy kis definícióként, hogy mit értünk a bűn alatt?
A bűn az Isten akaratával és parancsával való tudatos szembeszegülés, a szeretet elutasítása.
Valóban, ahogy hallottuk Mátétól, a bűn az egy tudatos szembehelyezkedés Isten akaratával és a szeretet elutasítása. Valóban így látja az egész világ? Ezt tapasztaljuk a mindennapokban, hogy az emberek ezt értik a bűn alatt egyáltalán? Hogy kezelik a bűnt, mint jelenséget?
Tulajdonképpen a mai világunk nem is elsősorban a bűn megtételére sarkal, és a bűn mellé állítana minket, hanem egész egyszerűen azt próbálja nekünk mifelénk közölni, hogy nem is létezik az, hogy bűn. És tulajdonképpen nincs miért aggódnunk, tehát tulajdonképpen az csak egy saját korlátainknak egy felállítása, amivel igazából csak gátoljuk magunkat, hogy igazán szabadon és úgy éljünk, ahogyan szeretnénk.
Nagyon érdekes dolog volt, amire rámutattál, Máté, hogy valóban a világ a szabadságát abban véli felfedezni, hogy azt gondolja, azt meséli be magának, hogy nincs bűn, nem létezik bűn. Mi tudjuk, hogy ez csak egyfajta önámítás, és valahol a gyümölcsei ezt mutatják ebben a világban, mert nem azt látjuk, hogy ez a fajta történet az embereknek egy nagyobb szabadságot, meg boldogságot adna, hanem inkább egyre meghasonlottabbá teszi az embereket. Ideig, óráig még el tudják altatni a lelkiismeretüket mindenféle elterelő mechanizmusokkal, de előbb-utóbb a dolog kiviláglik.
Egy ponton, atyám, amúgy kitértél arra, hogy úgy gondolják, hogy ez szabaddá teszi az embereket. Hát szabaddá, oké. Azt mondják, hogy azért szabadok, mert őket semmi se korlátozza abba, hogyha akarják, elkövessék ezt a bűnt, vagy sem. Például, hogyha valakinek az alkohollal vannak gondjai, ő úgy érzi, hogy megteheti, amikor is amit akar, amikor akar, akkor iszik. Jó, elkezd inni, ennek az lesz a vége, hogy a rabjává válik, és már nem ő mondja meg, hogy én akkor most ekkor iszom, és ekkor nem, hanem amikor megkívánja, muszáj lesz. Pontosan így válik, gyakorlatilag a teremtett dolgok rabszolgájává, és nem éri el azt a szabadságot, amiért ugye megtagadta Istent, a törvényeket, meg a rendszert. Ez ezért becsapós.
Tehát valójában az ember éppen azzal kötözi meg magát, amire annyira vágyakozik ebben a világban, ebbe a hamis szabadságvágyban. Ezzel szemben mi keresztények, ha ezt így látjuk, ahogy most kifejtettétek, és valóban ez így logikus, és a Szentírás alapján így van, tehát ha mi látjuk a bűnnek a valóságát ebben a világban, akkor mi a helyes magatartás vele szemben? Mert azért ez letaglózza az embert, hogy akkor ezek szerint van bűn. És nap mint nap szembesülök is ezzel a bűnnel, hát ez összetörhet engem. Hogyan tudom ezt jól kezelni?
Úgy vélem, hogy először is mindenképpen tudatosítani kell azt magunkban, hogy mi az, amit tettem, mert annak ellenére, hogy igen, hogy most elmondjuk, hogy van bűn, hogyha ez nem tudatosodik bennem, hogy az, amit cselekedtem, az tényleg bűn, akkor utána nem tudunk vele igazából mit kezdeni. Most, hogy egy ilyen személyes példával éljek, nem bűn például az, ha valaki édességet teszik. Az én esetemben viszont, amikor megfogadtam, tehát nekem ez egy komoly, mély elhatározásom volt, hogy nem, akkor maximum naponta egy kis kocka, annyi, és ennek ellenére meg volt, amikor nem az, hogy két kocka lett belőle, hanem két tábla. És ezzel meg az volt a probléma, hogy néztem a csokoládét, és akkor mit árthat nekem, ha én azt megeszem? És megettem. És utána döbbentem rá, hogy én mekkora buta voltam, mert az, ha nem ettem volna meg, az a lelki épülésemre szolgált volna. De azáltal, hogy én felfedeztem, hogy ez igazából most az én szemszögömből egyfajta bűn volt, így rádöbbentem arra, hogy jó, akkor most újra kezdem, és most már egészen a javulásnak az útja felé haladok, és rá kellett jönnöm arra, hogy nem attól leszek több, maximum súlyilag, hogyha mondjuk esetleg többet eszek, hanem akkor, hogyha szembesülök azzal, hogy te figyelj, hogyha ezt most meg fogod csinálni, az neked nem lesz jó. És nagyon fontos az, hogy utána mondjuk, hogyha ezzel problémánk van, akkor menjünk el egy beszélgetésre mondjuk, de a legeslegfontosabb az a Szent Gyónáson való részvétel. Amit mondjuk azt gondolom, hogy eléggé furcsa lehet egy pap számára azt mondani, hogy behabzsoltam két tábla csokoládét, de azt gondolom, hogy ha ezt így kimondjuk, akkor az számunkra sokkal könnyebb lesz, mert mi belül tudjuk, hogy az az én életemben igenis bűnnek számított.
Én úgy gondolom, hogy nem is szabad másként a bűnbánathoz, megtéréshez, szentgyónáshoz fordulni, mint ezzel az őszintességgel és egyszerűséggel. Bár mindenki így nézné a maga lelkiismeretét, hogy nem azt nézné, hogy mik a standard bűnök, hanem amit tényleg érez belülről, hogy személyes szerint neki mi volt bűn. Ez persze nem volna semmit abból, hogy vannak olyanok, amik mindenkinek bűnök, tehát azt nem lehet kimagyarázni, de ha pluszban van például egy ilyen jó fogadalmam, vagy érzem azt, hogy nekem azt ott nem lett volna szabad megtenni, vagy nekem meg kellett volna ott tenni valami plusz dolgot, és elmulasztottam, az bizony terheli a lelkiismeretemet.
Ugye ebből, amit Sári mondott, ebből nekem is beugrott néhány dolog, felugrott néhány emlék. Ugye, amikor kiskoromban elvittek először a templomba, 3-4 év körül lehettem, és akkor úgy fokozatosan, van a Szent Anna templomban egy igen érdekes, gyakorlatilag festett üveg, amin azt ábrázolja, hogy Szent Mihály Arkangyal legyőzi a sátánt. És annyira megijedtem, mert már a Krisztus szobortól is, amikor ugye bevittek még olyan kisgyerekként, nemhogy ettől, hogy onnantól kezdve bennem volt, hogy végigtelen egész kiskoromban egy ilyen félsz az ördögtől. Aztán amikor ezt apának megmondtam, tehát azt hittem, hogy milyen hülyén fog rám nézni, de amúgy nem ez lett a vége, hanem elmagyarázta, hogy a bűn, az ördög, bármilyenféle, az soha nem úgy fog elém állni, ahogy én azt egy ilyen középkorból ránk maradt ábrázolási módon látom, hogy csúnya, szarvai vannak, démon, stb. Blablabla, bla, bla, hanem inkább mindig valami kívánatos, valami szép formáját igyekszik felvenni a dolog, ugye minden kísértés így jön majd. És pont ez az, hogy arra gondoltam, hogy ugye amikor Sára először mondta, hogy ugye ő a csokit megette, hogy ez aztán tényleg egy rettentő ártatlan dolog, mert ebből aztán kinek származhat baja, és igen, mivel ez az ő fogadalma volt, hogyha nem tartja be, megszegi, igen, ez nagyon komoly bűnforrás. Pont ez az, hogy az ördög és a bűn próbálja a saját ilyen jellegű jelentőségét eltörpíteni, mert ugye Szent Ignác is megmondta, hogy először, amikor az ember mielőtt elköveti a bűnt, a sátán azon van, hogy minél kisebbnek tüntesse azt, hogy ebből úgyse lesz semmi rossz, miután meg elkövette az ember, utána meg azon van, hogy úgy tüntesse fel, hogy ez olyan hatalmas dolog, amiből már nincsen szabadulás, és elvesztél emiatt az övé vagy. Szóval köszönöm, Sári, gondolkodásra készítette.
Vagyok, aki megbámul éjjel az égen egy tündöklő csillagot, nézi, hogy ragyog. Az vagyok, kinek szemében most is egy őszinte kócos kis srác ragyog, épp azt mondja, jó vagyok. Néha álmodom, hogy rohanok, futok és szárnyalok, boldogan táncolok, nevetek, elhiszem azt, hogy én lehetek. Ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán pörén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a mondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Én elhiszem, hogy van, aki túllát a felszínen, őt nem érdekli már a kirakat, megmondja nekem az igazat. Hogy ki vagyok én igaz,
érdekes, annak idején hittanórán többször leírtuk a füzetben, hogy felkiáltó jelekkel ezt a mondatot, hogy a bűn bűnt szül. Hogy az ember, amikor elkövet valamit, és tudatosodik benne, hogy igen, azt most nem kellett volna, meg is szólal esetleg a lelkiismerete, és hát ezzel együtt ugye már meg is szólalt, és tudja azt, hogy helytelen dolgot csinált. Ha nincs elég ereje ahhoz, hogy ezt bevallja magának, és megbánja töredelmesen, és tényleg elmenjen gyónni, és megélje azt, hogy ismét tisztelet a lelkiismerete, akkor próbálja eltörpíteni, és kimagyarázni, így ahogy Máté is mondta. És érdekes, hogy következő bűnre való alkalmakat lényegében akár teljesen más fajta típusú bűnt is könnyebben követel az ember. Egész egyszerűen azért, mert lelkileg gyengül a bűn terhe és súlya alatt. És minél többet vétkezik az ember, annál nehezebb felállni, ugyanakkor annál szebb és nagyobb élmény is, amikor tényleg valaki fel tud állni a bűneiből, de veszélyt rejteget és elég nagy csapda, mert tényleg azon van az ördög, hogy minél jobban becsapjon minket, és hogy próbálja a jóra való hajlamunkat kiaknázni.
De ahogy említetted, Máté, ez visszafele is igaz, hogyha folyamatosan tudunk bűnbánatot tartani, és megtérünk, akkor az pedig segít a lelkiismeretünket egyre érzékenyebbé tenni, és így gyakorlatilag végülis a szentek ezen az úton haladtak, nem attól voltak jók, hogy büntelenek voltak, hanem attól voltak jók, hogy fel tudtak állni ebből a bűnből, és egyre kisebb dolgok is zavarták őket. A szenteknek a naplóit olvassuk, hogy életrajzait, néha olyan számunkra nevetséges dolgokat is meggyónnak, mert nekik, ők már olyan fokra jutottak a lelki életben, hogy őt már az is zavarta az Isten kapcsolatában.
És pont ez az, hogy ez gyakorlatilag már magában hordozza azt is, hogy ilyen felállni a bűnből az milyen szép, és ebből eszembe jutott egy szentírási szakasz. Lukács evangéliumában találtam, sokat olvasgattam régebben, de csak ezt a szakaszt. Ugye amikor Jézus egy farizeus házában étkezik, és bejön egy bűnös asszony. Bekeni kenettel a fejét, aztán elkezd könnyezni Jézus lábaira, és hajával törli meg, stb. És akkor erre így gondolkodik magába a farizeus, hogy ha ez az ember proféta volna, akkor tudná, hogy ki az, aki őt érinti, vagyis ez az asszony bűnös. És akkor erre mondja Jézus azt a történetet, hogy ő ugye mondana neki valamit, mégpedig azt, hogy ha van egy hitelező, akinek két ember tartozik, az egyik 50 dénárral, a másik 500-zal, és ugye nem lévén nekik miből megfizetni, hát elengedte mind a kettőnek. Ezek után melyik fogja őt jobban szeretni? És azt mondta, hogy hát biztosan az, úgy véli, hogy aki az 500 dénárral tartozik. És azt mondta, hogy helyesen ítéltél, mert akinek sokat engednek el, tehát akinek sokat bocsátanak meg, az nagyon szeret, akinek pedig keveset engednek el, az kevéssé.
Jó pásztor és a bárányok példabeszéde jut eszembe, hogy amikor van a pásztor, a nyájából egy bárány eltéved, és akkor ugye kérdezi Jézus, hogy nem elhagyja ott-e az egész nyáját, és keresi meg azt az egy eltévejedettet, és nem-e fog örülni, és nem-e fogja mindenkinek elújságolni, hogy az az egy megkerült, és megtalálta. És sokszor eszembe jut, hogy igen, hogy egy nyáj vagyunk, és rengetegszer van, hogy eltévejedik valamelyikünk. De hogyha nem is vesszük észre, Isten mindig utánunk jön, mindig a nyomunkban van, és hogyha engedjük, akkor meg fog minket találni, és jobban fog örülni annak, aki eltévejedett és megtaláltatott, mint aki nem kóborolt el.
A megtérést a középkor teológiája úgy definiálja, hogy elfordulás a teremtett javaktól, és odafordulás a teremtetlen javakhoz, vagyis Istenhez. Tehát a megtérésben mindig van egy ilyen fizikai fordulat az ember életébe. Tehát azzal, hogy tekintetemmel elfordulok azoknak a dolgoknak a szemlélésétől, amik eddig elterelték a figyelmet Istentől, az magában hordozza a megtérést, hogy visszafordulok Istenhez. Nyilván ez egy külső fordulat is lehet, hogy nem foglalkozok azokkal a dolgokkal, amik bűnbe vittek eddig, meg a bűnös evilági dolgok, és lehet egy belső lelki fordulat, talán sokkal inkább, amikor elhatározásokra, döntésekre jutok, hogy valamit másképp csinálok. Tehát a megtérés mindig egy aktív, akarati döntés, amit persze megelőz a kegyelem, amely indítja számunkra. Nem tudom, szabad-e föltennem azt a kérdést számotokra, hogy van-e saját megtérés élményetek, vagy valaki más személyhez kapcsolódó megtérés történetetek?
Az én életemben ilyen nyakoncsapásszerű nagy megtérés nem volt, viszont az volt talán a legmélyebb, mégis talán akkor éreztem legközelebb magam az Istenhez, amikor elkezdtem tudatosan törekedni felé. Ez bérmálkozásom táján volt a felkészítő ideje alatt és utána is. amikor elkezdtem azért is úgy járni templomba, mert én azt valóban szerettem volna, és nem csak mondjuk megszokásból, vagy mert megy a család, meg vasárnapon menni kell, hanem tényleg felfigyeltem arra, hogy hát milyen gyönyörű a liturgiának minden része, hogy milyen szépen ki van találva, mindennek megvan a helye, és elkezdtem keresni az értelmét. És fokozatosan minden kis apróságban úgy éreztem, hogy személyesen megérint az Isten. És számomra ez volt egy megtérésélmény, illetve sorozatosan, ezért elég hullámvölgyes ez is, mint akár egy kapcsolat, az Isten-ember kapcsolata is. És amikor esetleg kételyek vannak bennem, vagy kérdések, amikre még magam nem tudom a választ, akkor mindig hál' Istennek van, akihez forduljak, és aztán mások segítségével meg tudom találni magamban a választ, és mindegyik hitbéli megerősödés egy ilyen újra és újra való megtérés számomra.
Az én esetemben szintén nem volt ilyen nagy nyakoncsapásszerű megtérés, hogy Máté mondta, mert hivatalosan nem volt az életemnek olyan szakasza, amikor én úgy éltem, hogy azt mondtam, hogy Isten nem kell, egyház nem kell, megyek a saját hülye fejem után, aztán majd csak beverem valahova. De rájöttem, hogy alapból az megközelítésem rossz, hogy én ezt próbálom megélni. Hát az alapprobléma ezzel mindig is az volt, hogy én úgy gondoltam, hogy majd akkor teszek jót a többi embernek, hogyha gyakorlatilag saját személyiségemet, önmagamat elfojtva megpróbálom neki azt mutatni, amire szüksége van neki éppen. Azt hittem, hogy majd ez jó lesz. De rájöttem, hogy ez azért problémás, mert így rosszat teszek az, hogy elfojtom saját magamat, ebből gyülemlik egy nagy mértékű háttérfeszültség, ami idő után már átsüt, megnyilvánul, és ezzel azokban az emberekben teszek kárt, azoknak az embereknek gázolok bele a lelkébe, akik amúgy közelengedtek magukhoz igazán, mert ugye, hogy egy embert közelengedünk, akkor vállaljuk annak a veszélyét is, hogy ha esetleg olyannyi lesz, akkor megsebezheti a lelkünket. És rájöttem, hogy nem szabad. Mert hogyha én mindenkinek azt akarom adni, amire éppen szüksége van, akkor a rövid távon bele fogok őrülni, és temérdek rosszat teszek ezzel, mert nem önmagamat adom, és pedig Isten önmagamnak teremtett. Hogyha mást akarna, másmilyennek alkotott volna, másmilyenre engedett volna kiformálódni. Bár ez már csak nagyon elvontan kapcsolódik a témánkhoz, úgyhogy elnézést kérek érte.
Annyi bizonyos az iménti 20 percben kifejtett emlékedéseitek folytán, hogy valóban a bűn az egyik legsarkalatosabban megosztó jelensége a mai világnak, hiszen valóban a világ sokszor azt a megoldást választja, hogy letagadja, kimagyarázza, illetve olyan természetes velejárójának tekinti az életnek, ami ellen nem is kell küzdeni. Pedig mi valljuk, hogy a bűn az nem tartozik hozzá a személyiségünkhöz, a lényegünkhöz, hiszen az Édenkertben nem volt bűn, és ott a teljes embert alkotta meg az Isten. A bűn tehát olyan jelenség a világban, amely pluszban tevődött rá a mi életünkre, és amely nem az üdvösségünket szolgálja, hanem pont fordítva. Ugyanakkor az Isten bölcsességeit és szeretetét tükrözi az, hogy ő még a bűnnek a valóságát is az üdvösségünkre tudta felhasználni azáltal, hogy magára vette ezeket, és a megváltásban végül is a szeretet győzelmével legyőzte ezt a dolgot. Azóta tudjuk, hogy ha ebben a világban nem is tűnik ki egyértelműen, de az van a győztes oldalon, és az van az igaz értelemben vett erős oldalon, aki tud gyengévé válni, aki be tudja ismerni a bűneit, és aki oda tud térdelni az Istenhez, kérve a bűnbánat, bűnbocsánat kegyelmét mindenre, hiszen azt tapasztalja meg a valódi felemelést, és nem pedig az, aki önmagát akarja felmenteni a dolgok alól. Kívánjuk a tisztelt rádióhallgatóknak is, és természetesen önmagunknak is, hogy ilyen őszinte és mély bűnbánat kísérje a nagybőti időszakunkat, amelyben van elég bátorságunk szembenézni bűneinkkel, amit nem kimagyarázni akarunk, hanem sokkal inkább megszabadulni azoktól, az egyetlen valakit segítségül hívva, aki meg tud szabadítani ezektől, a szerető Istent.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum amen. Thank you.
Lóczi Tamás, hogyha beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!